Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Advent második vasárnapját ünneplő gyülekezet, énekeljük fennállva a 24. Zsoltárunk első versét. A 24. Zsoltárunk első versét énekeljük, majd tartsuk is nyitva énekeskönyvünket, tovább fogjuk majd folytatni. Nyissuk ki szívünk ajtaját az adventben hozzánk érkező Úr előtt. 24. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Úr bír ez egész földdel.
Az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel, Ővé a földnek kereksége, mit a tengeren épített, folyó vizekkel körülvett, melyben meglátszik bölcsessége.
Foglaljunk helyet, testvéreim, dicsérjük tovább Istenünket a megkezdett 24. Zsoltárunk második és további verseinek éneklésével, a másodiktól ötödikig terjedően végig énekeljük ezt a Zsoltárt. A 24. Zsoltárunk második verse így kezdődik, kimégyen fel a szent helyre.
Kimégyen fel a szent helyre, az Úrnak ő szent hegyére, és vajon kitől tiszteltetik, akinek tiszta ő szíve, és ártatlan az ő keze, aki hamisan nem esküszik. Ezt az Úr megáldja szépen, és az édvezítő Isten adja igazságát ő néki, az pedig a boldog nemzet, mely nézve az ő szent színét, Jákobnak Istenét keresi. Ti szent kapuk, kinyíljatok, fejeteket feltartsátok, e dicső király hadd térjen be, micsoda dicső király ez, a seregek Istene ez, nagy ennek hadi erőssége. Ti kapuk, emelkedjetek, fejeteket felvessétek, hogy e király belétek térjen. Kicsoda e nagy királyság, ez az Ebaot uraság, mely nagy az ő dicsőségében.
Amen. Szemem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Halljátok meg, szeretett testvéreim, Istenünk ma hozzánk szóló igéjét, ugyanint írva található a Biblia olvasó kalauz szerinti napi újszövetségi szakaszunkban, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. részében, a 11. verstől a fejezet végéig, a hosszabb bibliai szakasz felolvasását ülve hallgassa meg a gyülekezet. A megnevezett szent helyen, a Lukács írása szerinti evangélium 15. részében, a 11. verstől a 32. a fejezet végéig így olvassuk Istenünk írott igéjét. Jézus szavait, a tékozló fiú példázatát. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, hogy életünkben gyümölcsöt teremjen. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük nagy ajándékodat, áldásodat, hogy ebben az esztendőben is megélhettük az ünnepes fél év kezdetét, az adventet. Visszaemlékezünk az esztendőre, és megköszönjük, hogy sokakat megtartottál, meggyógyítottál, felerősítettél. Megköszönjük az esztendőben kegyelmedből született gyermekeket, konfirmációt, házasságkötések megáldását, és köszönjük, hogy a gyülekezet igéd szerint napról napra szaporodik az üdvözülőkkel. Mégis úgy állunk előtted, Urunk, hogy újra és újra engem, bennünket meg kell szólítson igéd, szíven kell találjon, bűnbánatra kell vezessen, hogy állandóan ott lehessünk a mennyei Atya társaságában. Szólíts meg most is ez igék által. Szólj az ige hirdetőhöz és az ige hallgatókhoz, a gyermekekhez és a felnőtt gyülekezethez. A gyermek Sámuellel imádkozunk mi is, Urunk. Szólj, mert hallják a te szolgáid. Nem a magunk érdemében, hanem Jézus nevében bízva terjesztjük eléd imádságunkat. Hallgass meg könyörgésünket. Hirdesd nekünk tulajdon élő igédet szent lelked által. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük, testvéreim, a 301. dicséretünknek első két versét. Rövid versek ezek, ezért kivételesen most két verset is énekeljünk az ige hirdetés szolgálatára készülve. Tudjuk, hogy a mi nyelvünkben az ó, az régit is jelent, így énekeljük majd: új világosság jelenék, ó téveigés csendesedék. 301. dicséretünk első két versét énekeljük.
Új világosság jelenék, ó tévejgés csendesedék. Isten igéje jelenik, újonnan nékünk adaték. Evangélium erejét, Krisztust áldott szent igéjét. Atya Isten nagy jó kedvét megmutatta ő kegyelmét.
Halljátok az igét, amint újraolvasom az imént hallott szakaszból, Lukács írása szerinti evangélium 15. részének utolsó két versét, a 31. és 32. verseket, ahol a példázatbeli atya szólal meg. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Eddig Istenünk írott igéje. Kedves testvérek, köszönöm szépen lelkipásztor testvérem kedves hívását, hogy újra szolgálhatok a pomázi gyülekezetben. Nagy öröm visszatérni, újból szolgálni itt, és főként tényleg olyan gyülekezetben, ahol a gyülekezetből is megadatott, hogy többeket ismerhetek, és tényleg úgy érzem, hogy egy testvéri közösségben, egy nagy családban együtt vagyunk. Én most Isten igéjét hirdetem a gyülekezetben, de értse mindenki így, elsőrenden én magam szeretném meghallani ezt az igét, és úgy hozom a testvéri közösségbe, mint egy testvér a testvérek között. Amikor a lelkipásztor testvéremmel a mai napi dátum alapján a textust próbáltuk egyeztetni, én megtudtam tőle, hogy ő is szívesen szolgál a bibliaolvasó kalauz szerinti rendben, és ezért én sem térek el ettől, és a mai napra az új szövetségre ajánlott szakaszunkat olvastam fel. Talán vannak a testvérek között is, akik akár már reggel is ezt otthoni csendességben elolvashatták. Nagyon nagy kincs a tékozló fiú története, és annál nagyobb örömöm, hogy ez fennmaradt számunkra, hogy egyetlen evangélista, csak Lukács jegyezte fel nekünk. Vannak történeteink, amelyek több mint egy evangéliumban előfordulnak, örülünk az ilyen megerősítésnek is, de milyen szegénység lenne, mennyire hiányozna, ha Lukács evangélistánál nem maradt volna fel ez az egyetlenszerű gyöngyszem, a tékozló fiú példázata. Valójában, testvéreim, az egész 15. fejezet egy nagy egység ebben az evangéliumban. A kalauz szerinti tegnapi szakaszunk, az első 10 vers két szintén jól ismert példázatot ad elénk, az elveszett juh és az elveszett drachma példázatát, és tulajdonképpen azt mondhatom, hogy itt egy harmadik elveszettről van szó, hiszen kétszer is hallottuk ezt a summás mondatot, elveszett és megtaláltatott a tékozló fiú. Gyermekkorom óta én is így nevezem ezt a történetet, gondolom hagyományosan mindnyájan így ismerjük. Jól van ez így, így is fogjuk ezután is nevezni, de nem csak egyetlen szereplője van ennek a történetnek. Én úgy látom, testvéreim, hogy először is mind a két fiúról szól, két részből áll ez a példázat, és valójában a mind a két fiú elé oda menő atyáról, hiszen a tékozló fiú elé is odaszaladt, majd az idősebb testvér, az otthon maradt testvér elé is ki kellett menjen a házból, mert így olvastuk, ő nem akart bemenni. Ez az elénk jövő mennyei atya, úgy látom, az igazi fő szereplője, az erre mutató, a mennyei atyára mutató példázatbeli atya, az igazi főszereplője ennek a Jézusi példázatnak. A történet tehát igazából az örömről, a megtalálás feletti örömről szól, és most hadd legyen számunkra adventi igévé. Mi megszoktuk, hogy mi szoktunk keresni, kérni, várakozni, az Atya felé haladni adventben, most fogadjuk el, hogy ő jön elénk, bennünket is keres, a vele való találkozás adventi mennyei atyával találkozás igéjévé hadd váljon számunkra a tékozló fiú példázata. Ehhez a találkozáshoz én úgy látom, testvéreim, hogy először is egy éhségnek, egy hiány érzetnek kellett kialakulni a tékozló fiúban. Nem pusztán a testi éhezésre gondolok, bár ez őt itt nagyon hamar elérte. A történet látszólag jól indul, nagyon hamar megkapja a vagyon ráeső részét, néhány nap múlva mindent összeszed, és azt gondolván, hogy mindene megvan, elindul hazulról. De ahogy olvastam a hosszabb lekciót, testvéreim, biztos nektek is feltűnt, hogy szinte egy lélegzetvételre, egyik mondatból a másikba haladva, nagyon hamar fordulat áll be ebben a történetben. Kicsivel azután, hogy mindenét összeszedve távoli vidékre távozik, azt olvassuk, hogy mindenét eltékozolta. Látszólag gazdag, és valójában nagyon hamar az éhínség, a teljes nélkülözés lesz a része. Abban a korban, testvéreim, bibliás gyülekezet, tudjuk jól, a választott nép életében a disznó egy tisztátalan állat volt, nem lehetett megenni a húsát, nem is nagyon volt értelme ezért ilyen állatot tartani. Igen nagy mélypont ennek a fiúnak az életében, hogy egy olyan polgárhoz tud már csak elszegődni, aki a disznók legeltetését bízza rá, és még mélyebbre jut, amikor már azt az eleséget is elfogadná, amit a disznók kapnak, de erről is ezt olvastuk, hogy még ezt sem adott neki senki. Mégis úgy látom, testvéreim, hogy ez csak egy külső hiány. Az élelem elfogyott, a vagyon nagyon hamar eltűnt. Valójában egy lelki éhség kellett kialakuljon ebben a fiúban. Én abban a mondatban látom ennek a kifejezését, mikor így szólal meg magában egyenlőre, Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Hiány lelkiképpen, az atyai ház hiánya. És most a nagy ellentét másik végletében az éhezéskor eszébe jut, talán egészen más színben látta eddig ő az atyai házat. Eddig onnan elkívánkozott. Mindenét a ráeső vagyonrészt kikérve, összeszedve távoli vidékre költözött. És most elkezd egészen más színben feltűnni ez az atyai ház. Ez egy olyan hely volt, ahol valójában szerettek engem, de nem csak engem, ott a béresnek is jó dolga volt. Nekem ilyen atyám van, aki mindenkire gondolt a házban és a ház körül. A béresekre is. Hiányzik az atyai ház. Visszavágyom. Ó, ha visszajuthatnék, ott a béresek közé visszakerülni is valójában óriási előrelépés lenne. Hiányzik az a szeretet légkör, amelyet akkor lehet, hogy nem igazán tudott átélni, mikor még benne volt. Távolra kerülve azonban eszébe jut, miből esett ki. És ez a hiányérzet nem csak egy belső elgondolás, hanem tetté és szóvá is válik. Mert látjátok, valóban föl kell, el kell mennie az atyához, és ki kell mondania a bocsánat kérő szót. Itt Jézusnál egy példázatban járunk. A példázat az emberi életből vett helyzettel itt egy földi atyát láttat, és ezért így mondja a fiú, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nekünk, Jézus példázatát meghalló gyülekezetnek persze ez egy valaki. Egy atyáról van itt szó, a mennyei atyáról. Ő elé kell odajárulnom, és kimondanom a bűnbánat szavát, vétkeztem te ellened. És akkor, látjátok ez a hiány, amely csak látszólag külső hiánnyal, a vagyon elfogyásával kezdődik, valójában belső hiány, az atyai szeretet otthon hiánya, ez valódi bűnbánatot ér el a fiúban. Szép kifejezéssel olvastuk, magába szállt, majd fölkelt, elment az atyai házhoz, és bűnvalló imádságot mondott. Nekünk, a példázat olvasóinak ez már a mennyei atya felé hangzó bűnvalló ima, az én ajkamon minnyájunk ajkán. Atyám, vétkeztem ellened. Az adventi mennyei atyával találkozás igéjeként hadd hívjon a tékozló fiú története bennünket is vissza a szeretet otthonába, ahol mindenkire van gondja az atyának, még a béresekre is, ahol talán fiúként először nem éltük át, de most már hiányzik. Vágyom, megbocsátó, visszafogadó, mennyei atyám színe elé. A történet központi alakja, aki másodszor itt színre lép valójában, a mennyei atyára mutató atya e két fiúnak. És azt a szót olvassuk vele kapcsolatban, hogy szánalomra indult, megszánta a gyermekét, és elébe futott, megölelte, megcsókolta, azaz teljesen megbocsátott neki. A készülés során eszembe jutott diák korszakom, amikor egy tanárom bibliai szakaszt magyarázva kiemelte nekünk, hogy az a szó, ami itt a megszánásra igeként a görög nyelvben szerepel, az minden újszövetségi előfordulása helyén vagy Jézussal kapcsolatban, vagy Jézus által a mennyei atyára utalva Istennel kapcsolatban fordul elő. Ez nem az a szánalom, ami bennem, bennünk kialakul egymást iránt egy bajba jutott embert látván. Ez a bűnbocsánatot megadó, az örök üdvösségbe, a megváltás által visszafogadó szánalom. Ilyenre csak Jézus indulhat, és a mennyei Atya, tehát Istennek az ember felé odahajló, bűnbocsátó megszánása ez. Az Atyában előre eldöntött volt ez az odahajlás, ez a megszánás. Látjátok, testvéreim, azt olvastuk, hogy elébe futott a fiúnak. Ezt most nagyon képiesen, a jelenetet magam előtt látva úgy tudom csak elképzelni, hogy ez az Atya a távozása óta mindig várta vissza a fiút. Nem tudjuk, nem mondja el Jézus, hogy hány nap, hét, hónap telt el. Mindig arra az útra irányult az Atya szeme, ahol majd egyszer megjelenik. És elébe fut, ami abban a korban nagyon szokatlan, a nagyon nagy öröm által felindult Atya tesz csak ilyet, mert a régi világban a méltóság azzal járt, hogy egy apa nem szaladt, nem futott, de ő most ezen a szokásjogon is túlteszi magát, és elébe fut visszavárt fiának. És akkor, amikor a fiú elmondja bűnbocsátnat kérő mondatát, akkor biztos feltűnt nektek is, testvérek, hogy nem a teljes eltervezett beszéd hangzik el a fiú ajkán. Igen, ki kell mondja, hogy vétkeztem, és nem vagyok méltó, igaz bűnbánat szava meg kell szólaljon, de nem hangzik el ismét, hogy tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy, az Atya nem béresként fogadja vissza, hanem igazi fiúként. Ennek az ünnepi ruha, a gyűrű, a saru, és a ritka ünnepekre levágott, hízott borjú a világos tanúsága. Az imádságot elmondó, bűnbocsánatot kérő ember, én és te, csak teljes összetörettetéssel, magunk megalázásával mondhatjuk, vétkeztem, nem vagyok méltó. Az Atya válasza azonban erre, az egyetlen szerű, megváltó fiú Jézus Krisztus érdeméért, a teljes fiúvá visszafogadtatás. Ezért mondjuk minden gyülekezeti alkalmunk végén is, az úri ima elején, mi Atyánk. Mert a megváltó Jézus Krisztus az egyszülött fiú érdeméért, te és én is teljesen fiúvá fogadtatunk, mennyei Atyánk így tekint reád és reám is. A harmadik szereplője ennek a történetnek a másik fiú, aki, így olvastuk, nem akart bemenni, aki elé kijött, ő elé is odajön, ez a mennyei Atyára mutató példázatbeli apa. És azért olvastam, testvéreim, kétszer is a történet végén az ő szavát, mert én úgy látom, hogy ebből, az Atya válaszából tudjuk meg, hogy a másik fiú bár testben közel maradt. Ő nem ment el távoli vidékre, ő nem tékozolta el a vagyont, de lélekben ő is nagyon távol volt. Ő így mondta, hogy én mindig itthon voltam, és sosem adtál mégsem egyetlen kecske gidát, hogy barátaimmal együtt egy ünnepi lakomát tartsak. Ő úgy élte meg, testvéreim, hogy neki az Atya nem adott eleget. Pedig az apa ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Kiderült, testvéreim, hogy valójában az otthon maradt fiú lélekben annyira eltávolodott az Atyától, hogy ő nem kért, hogy ő nem tudta azt kimondani, hogy Atyám, szeretnék a barátaimmal egy lakomát szervezni. Lehetett volna. Az Atya akkor is ugyanezt mondta volna neki: fiam, mindenem a tied. Ő magát zárta ki az atyai vagyomból, pedig testben otthon maradt. Az Atya őt is szereti. a tékozló fiút, elébe szaladó, fiúként visszafogadó szeretettel, az otthon maradt fiút szintén elébe menő, a fiúság teljes gazdagságával járó szeretettel újra mondja a mindenkori fiúnak szóló mondatot: te mindenkor velem vagy, mindenem a tied. Ebben az Adventben megszólít ennek az atyának a szava engem is, és el kell gondolkozzam, testvéreim, hogy vajon ki tudom-e mondani ő előtte, a mennyei atya előtt a tékozló fiú bűnbocsánat kérő imáját? Vajon be tudom-e látni, hogyha testben sokszor közel vagyok, akár úgy, hogy az Úr házában is ott vagyok, de a lelkem másutt van, a lelkem nem nyitott a mennyei atya ajándékára, hogy ez az Advent nem múljon el úgy, hogy nem találkozom a megváltó Jézusért bűnbocsánatot adó, a teljes fiúságba visszaemelő, és az atyai házban mindent nekem adó mennyei atyával. Biztos föltűnt nektek is, testvéreim, hogy amikor másodszor is felolvastam ezt a földi példázatbeli atyai kifejezést, akkor itt vége szakadt a történetnek. Látszólag ez egy be nem fejezett történet. Ha otthon gyermekeinknek mesét mondunk, szerintem minden történettel így vagyunk, le kell valahogy kerekíteni legalább egy záró mondattal. Ha Jézus nem fejezte be, annak csak célja lehetett. Annak az lehetett az igazi oka szerintem, hogy a mindenkori meghallója ennek a példázatnak kell valamilyen befejezést adjon a történetnek. Megszólít Jézus példázata, és megkérdez engem: te hol állsz? Hol állsz a mennyei atyával való kapcsolatodban? Ha messzire eltávolodtál, hiányzik-e az atyai otthon? Föl tudsz-e kelni, elmenni és bocsánat kéréssel átélni újra fiává fogad? Kezdettől mindvégig várt vissza mennyei atyád, benne a bűnbocsátó szánalom, az örök üdvösségig mindent adni adó ajándékozás régen kész. Jézusban elkészítette már, neked csak kérni és átvenni kell. Vagy ha nem mentél ilyen messze, testben közel vagy, de a lelked, a gondolataid távolodtak el a mennyei atyától, hogy nem tudtál őszinte szívvel kérni, sőt rávetítetted, úgy sem adná meg. Pedig ő mindig ezt mondta volna: te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Akkor ebben az Adventben légy ne csak testben, hanem lélekben is otthon, mennyei atyád közelében, hogy minden ajándékát, áldását neked adhassa. Jézus nem fejezte be ezt a történetet. Megkérdez téged és engem: te átéled-e, hogy mennyei atyád vár, visszafogad, mindenét neked akarja adni? Ilyen adventet kívánok a pomázi szent gyülekezetnek. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, a hirdetett ígére fennállva a már megkezdett 301. dicséretünknek az 5. versét énekeljük. A 301. dicséretünk 5. versét énekeljük, mely így kezdődik: igaz az Isten igéje, kivel él ember elméje.
Igaz az Isten igéje, kivel él ember elméje, kinek megmarad ereje, és el nem visz ő reménye.
Imádkozzunk, testvéreim, először a szokott rendben én vezetem imádságunkat, majd kiki csendben egyéni fohászát mondja el az Úrnak, majd együtt mondjuk el Jézustól tanult imádságunkat. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, régi, kedves történetes számunkra, és most kérünk, hogy hadd legyen mégis új, friss, most megszólító. Kérjük azt az irgalmat tőled, amely megváltó fiatban már elvégeztetett, elkészítetett, terjeszt ki reánk is. Hogy el tudjuk mondani azt az egyetlen fontos mondatot, a bűnbánat mondatát, neked, mennyei atyánk, vétkeztem ellened. És hadd tudjunk letenni bűn terheket, súlyokat, igazán elhívén, hogy te erre fiúvá fogadással, visszafogadással, kegyelemmel, szánalommal válaszolsz. Köszönjük, Urunk, hogy ez az ige megszólít akkor is bennünket, hogyha a közeledben járunk, kelünk, életünk minden napján úgy tűnik, minden rendben van, csak belül érezzük, nem a régi már a veled való kapcsolatunk. Állítsd helyre ezt a szeretett közösséget, amikor újra kiderül, mi is a gyermekeid vagyunk, tudunk örülni testvéreinknek, és át tudjuk venni teljes áldásodat. Atyánk, a te házadban mindened a miénk is. Kérjük, hogy légy a gyülekezetben továbbra is gyógyító orvos, gyászolók vigasztalója, gyermekek fölnevelője, családi otthonok megáldója. Mennyei atyánk, hadd éljük át már egy gyülekezet közösségében egyszülött fiad Jézus érdeméért, hogy veled vagyunk, nálad vagyunk, otthon vagyunk, és vigy majd át egykor a mennyei atya dicsőséges országába is, ahol egész népeddel együtt, az Anya Szent Egyház minden üdvözült lelkével együtt magasztalhatunk téged. Hallgass meg, amikor személyes fohászainkat egyen-egyenként is színed elé hozzuk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket gyülekezetünk lelkipásztorától.
Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk körében dr. Balla Péter testvérünket, aki a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, egykori tanárom, most pedig szolgatása. Isten hozta közénk, Isten áldja meg minden munkájában, tanításában, és ebben az előttünk álló időszakban, adventben, szeretteik körében.
Köszönöm szépen, és a meghívást is köszönöm.
Köszönöm.
Kedves testvéreim, a záró énekünk hadd legyen a már megkezdett 301. dicséretünk utolsó három verse, énekeljük tehát tovább. A 301. dicséretünk 6., 7. és 8. verseit. A 301. dicséret 6. tartó verseit végénekeljük. Kérünk, Úristen, tégedet, erősítsd meg híveidet.
csak te vagy bizodalmunk, ördög ellen nagyjá morunk. Testünk ellen diadalmunk, e világ ellen oltalmunk. Dicsőség légyen Atyának, és egyetlen egy Fiának. Ezeknek ajándékának a dicső Szent Háromságnak.
Hirdetem az Isten tiszteletünk végén az adakozást, ami szintén Isten tiszteletünk rendjének része. Énekeljük fennállva nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és azután fogadjuk Istenünk áldását. Azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és Szent Lelkének közössége legyen mindnyájan mi vélünk. Amen.